Folytatjuk tehát Antoni Kornélia szervezetfejlesztővel, trénerrel, a boldogságról alkotandó képünknek a megfestését. Nem volt túl jó, de a lényeg, hogy ezt próbáljuk most körbeírni, hogy mi a boldogság. Veletek együtt egyébként, szóval várjuk továbbra is az üzeneteket, az eddigieket is köszönjük, és most én azzal folytatnám, hogy tudjuk-e mi az elég? Tehát észrevesszük-e a boldogságot? Ha eddig most körbejártuk azt, hogy meg tudjuk-e fogalmazni azt, hogy mi számít, mit jelent nekünk a boldogság, azt észrevesszük-e, ha elértük, vagy még kell több, még. Ez hogy van?
Jó a kérdés. Hol van az elég? Illetve a boldogságból lehet-e elég? Van-e olyan, hogy eléggé boldog vagyok? Köszi. Én azt gondolom, hogy a boldogság az egy állapot. Leginkább rengeteg érzelemnek egyfajta jó kis csokra, és hogy ebből éppen akkor abban a pillanatban mit élünk meg, az ugye nagyban függ attól, hogy kivel vagyunk, hol vagyunk, mit csinálunk, és hogy én még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy fú, most már eléggé boldog voltam, most már nem akarok tovább boldog lenni. Tehát, hogy...
De olyan nem megtalálkoztál már, nem? Hogy figyelj, tudom, hogy gáz, meg tudom, hogy ciki, de most tök jó minden. Mert hogy egyébként nem nagyon merünk, mert a társadalom körülvesz bennünket, és akkor mindig van valami aktuális panaszkórus, tudod, valami, amire tudunk. Mert hogy mindig van valami, tényleg mindig történik valami a világban, és hogyha még nem is kell hozzá nagyon szociálisan érzékenynek lenni, de ha azok vagyunk, akkor aztán pláne fölvesszük másoknak a boldogtalanságát is. És nem tudom, Kornélia, hogy... bocsánat, Nelly, ugye?
Nelly,
és, igen. Nelly, és lehet... Tehát, hogy ezt tanultam egyébként most veled kapcsolatban, hogy a Kornéliát lehet Nellynek becézni, úgyhogy köszi, hogy megtapasztaltad, hogy átmész egy zebrán, egy forgalmasabb zebrán, vagy elmész, nem tudom, a Deák térnél, ahol sok ember megfordul. A szembe jövő arcokat, ha látod, akkor te is azt látod-e, hogy hát azért nagy megelégedés itt nincs, vagy csak nem ül ki az arcokra a megelégedés, és inkább mindenki eljátsza, hogy rosszul van, vagy ez hogy van?
Szerintem sokan nem mernek boldogok lenni. Ez még egy másik aspektus. Amikor az van, hogy alapvetőleg minden megvan, de mégis valahogy olyan rosszul érzem magam, vagy valami nincs rendben. És,
aha.
Tehát amikor tudod, az van, hogy ugye egyébként minden a helyén van. Tehát a család, a munka, a hobbi, alapvetőleg magamra találtam, és mégis azt érzem, hogy valami nem oké. Ez az egyik. Akkor biztosan van valami a háttérben, amiről vagy nem veszek tudomást, vagy nem akarok ránézni, ez az, amiről az előbb is beszéltünk, hogy mennyire merem megnézni, hogy egyébként mi van belül. Vagy egyszerűen csak azt gondolom, hogy az a minden rendben van, az, ahogy te is mondtad ezt a szót, megelégedettség helyzethez vezetett. Ezt a szót én úgy értelmezem egyébként, hogy most jelen pillanatban ez így rendben van, de nem vagyok igazán elégedett. Megelégszem azzal, ami van. És abban azt gondolom, hogy én boldog vagyok, hogy én abban kerek vagyok. De hogyha belül érzem, hogy te is mondtad, hogy felismerem az érzéseimet, és érzem egyszerűen, hogy valami nem oké, valami nem működik, akkor biztos, hogy meg kéne keresni azt, hogy mi nincs rendben. A másik, amit te mondasz, a panaszáradat. Izgalmas, hogy mennyire, nem tudom, esetleg a hallgatók is észrevették-e már, hogy mennyire magyar, annyira szeretünk szomorkodni.
Mennyire magyar, igen. Nem szeretem, de igaz.
Igen, tehát, hogy annyira valahogy átadjuk magunkat, könnyebben adjuk át, akkor inkább így mondom, könnyebben adjuk át magunkat a boldogtalanságnak, a szomorúságnak, mert abban van valami romantizált dolog, vagy egyszerűen csak ezek a minták. Ugye, amikor látjuk a szüleink, hogyan viselkedtek, látjuk adott esetben az a környezet, ahol vagyunk, ott is nagyon sokan vannak, és tudod, miután nagyon erős bennünk a késztetés, hogy akarunk valahova tartozni, szeretünk ott lenni, vagy legalább valahova tartozni, ez legyen akár egy munkai környezet, ahol viszont az a, nem tudom, a klasszik, hogy mindenki panaszkodik, és mindenkinek
van bajon,
akkor egyszerűen nem merünk, mert attól félünk, hogy kitaszít bennünket ez a környezet, és ha észreveszik, hogy te jó ég, ő meg miért olyan boldog, akkor valószínű, hogy nem pozitív megerősítést fogunk kapni, hanem inkább egyfajta elutasítást, egyfajta negatív visszajelzést, és hát abban nem szeretünk azért fürdeni olyan nagyon. És a másik, ami nagyon érdekes, hogy Nekem van olyan rokonom, aki külföldön él, és nemrég Németországban egyébként, tehát nem is a nagyon nem boldog, nem is a nagyon-nagyon boldog részén, azt kell mondjam, mert ilyen is van, igen, tehát, hogy alapvetően tudod, a skandinávoknál mértéktelen néhány évvel ezelőtt talán a dánok voltak a legboldogabbak, ha jól emlékszem, tehát ugye vannak erre is egyébként tök jó kutatások. És valahogy ott se értik, meg ő se érti, mert elég régóta él kint, hogy miért van az, hogy nem merünk büszkének lenni önmagunkra, nem merjük a saját eredményeinket, azt, amiért tényleg megdolgoztunk, ami tényleg egy célunk volt, egy álmunk volt, egy vágyunk volt, és meg akartuk csinálni, és be akartuk teljesíteni, és hallelúja, végre megtettük, és mi tényleg ott van a mosoly az arcunkon, tudod, és így kimutatnánk, hogy halló, emberek, most lehetne egy ölelést, mert én most annyira nagyon jól érzem magam, de nem jön, mert hogy nem mered, mert nincs az a közeg. Úgyhogy elképesztően fontosnak tartom a támogató közeget, és ez szerintem a szociális kapcsolódásaink azok, hogy rendben vannak, és van egy támogató közeged, ami lehet akár egy mikrokörnyezet, vagy lehet egy makro. Ha az megvan, akkor egyébként már jobb, mert őszintébb tudsz lenni. Ki tudod fejezni a saját érzéseidet, el tudod mondani, hogy neked ez miért jó, és megmered engedni magadnak, hogy boldog legyél.
Ez az érdekes, hogy sokszor, amit most mondtál, de hogy nem merjük, tehát nem merünk boldog. Tehát az a baj, hogy kifelé nem merjük mutatni, de utána magunkévá is tesszük ezt az attitűdöt, hogy akkor igazából, és akkor az a baj, tehát tényleg, hogy ez így hozza magával. Viszont a szociális kapcsolódások kapcsán eszembe jutott az, hogy a vallásoknak miköze van a boldogságkereséshez. Hogy a vallások azok túl azon, hogy van egy ilyen mondás, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista. De hogy nem csak azért jöttek, gondolom, létre a vallások, hogy a sok fekália vihart úgy kibekkeljük, hogy van valami közösség körülöttünk. Tehát nem hiszek abban, hogy ez csak azért jött létre. A boldogságkeresésnek van köze a vallások kialakulásához?
Nem tudok erre teljes egyértelmű választ adni, hogy igen, de megérzéseim, illetve érzéseim vannak, hogy igen. Mert hogy alapvetőleg ez is a valahova tartozás. A közösen azt gondoljuk, hogy van egy közös elméletünk arról, hogy van egy nagyobb valami, ami minket egyébként irányít, vagy támogat, vagy vezet, és megvéd a nagyobb bajoktól. Szerintem nincs olyan ember a Földön, aki legalább egyszer ne, ha nem is a klasszikus értelemben vett módon fohászkodott volna, de biztos, hogy volt olyan, hogy úristen, csak most annyira jó lenne, hogyha ez most összejönne, vagy akár félelmében, akár örömében, akár mert valami nagy tét elé került az életében. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian keressük azt a nagyobb valamit, a rajtunk kívül állott, amiben mi már úgy érezzük, hogy nem tudunk belenyúlni. Illetve a másik nagyon érdekes dolog, hogy azt gondolom, a hit önmagában, ha kicsit le is kapcsoljuk talán konkrétan a vallásokról, hanem tényleg tisztaságában nézzük ezt a dolgot, mint olyat, akkor azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos ahhoz, hogy higgyünk a saját magunk által kreált álmokban, vágyakban, célokban, higgyük azt, hogy van értelme az életünknek, és hogy az, amiért itt vagyunk, annak igenis van egy általunk is, nem azt mondom, hogy elfogadható, de nekünk való verziója, amiben jól vagyunk, és boldogok vagyunk. A boldogságot keresni szerintem hit nélkül szinte mondani abszolút lehetetlen.
Hát meg a remény, nem? Tehát nyilván a remény is a hitnek egy válfaja, de hogy elhisszük, hogy valami jobb lesz, de vajon miért van az, hogy a remény hal meg utoljára egyébként? És ezzel kapcsolatban csak együtt eszembe, hogy ha már a boldogságkeresésben ott van a hit szerepe, akkor a remény vajon ez egy ilyen, nem tudom, hogy az állatok reménykednek-e. Tehát ez egy tök érdekes, ez nyilván egy emberi dolog, de hogy remélni merünk, azért az mindig ott van. Szóval, hogyha ezt kiterjesztenénk arra, hogy egyébként lehet jobb, tehát, hogy lehet, nem kell nekünk örökké panaszkodni, akkor lehet, hogy ez egy ilyen, tehát, hogy egy kicsit bővebben értelmeznénk a reményt.
A remény és a hit között nekem különbség van.
Tágabban.
Igen, izgalmas egyébként. Van kapcsolódásuk, de én úgy érzem, és ez abszolút az én véleményem, ezzel nem kell egyetérteni, de én azt tapasztalom, és úgy érzem, hogy a hit az valami sokkal nagyobb, valami sokkal magasabb. Az már gyakorlatilag az a fajta állapot, amikor azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy úgyis jó fog elsülni a, a történet, mert egyszerűen hiszünk abban, hogy az úgy lesz, megtörténik. Ez nem azt jelenti, hogy belehelyezkedünk kényelmesen, és semmit nem csinálunk, hanem hogy megtettünk mindent tőlünk telhetőt, és úgy alakítjuk az életünket kvázi tudatosan, ülünk a kormány mögött, fogjuk a kormányt, és mi irányítunk, és tudjuk, hogy el tudjuk kerülni az összeütközéseket. Nyilván nem mindent, de legalábbis amit tehetünk, azt megtesszük. A remény az egyfajta, inkább behunyom a szemem, elengedem azt a bizonyos kormányt, és akkor remélem, hogy nem megyünk neki ennek a falnak. Aha. Ez egy kicsit passzívannak érzem, így van, és a hit az tényleg egyfajta bizonyosság, egyfajta tudás arról, hogy mindaz, amit megtettem, és ahol vagyok, amit csinálok, amilyen úton járok, az jó. Az elvezet a boldogsághoz.
Viszont érdekes, ami eljutottunk egy olyan pontra, hogy az önismereti könyvek, meg minden olyan pszichológiai, meg mentálhigiénével foglalkozó blogok, előadások, és akkor tényleg könyvek is azzal foglalkoznak, hogy rajtad múlik bármit megtetsz. Ez nem káros? Nem lehet, hogy azt, hogy ezt súlykoljuk, hogy rajtad múlik, meg tudod csinálni, bármire képes vagy, elérheted a boldogságot, csak rajtad múlik, akkor ezzel nem adjuk át egy picit a gondviselésnek azt a kormányt, és akkor nem az történik megint, mint a reménykedésnél?
Én azt gondolom, hogy azok az önismereti kiadványok, és nem tudom, könyvek, ha már itt vagyunk, vagy előadások szerintem a célra vezetők, ahol elhangzik az is, hogy ami tényleg az önismeret nevében készül, ami azt jelenti, hogy először ismerd meg önmagad, tudd, hogy neked valóban mi a jó, neked mi a boldogság, te hova akarsz eljutni, és azért te képes is vagy-e megtenni mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy aztán megvalósítsd önmagad. A mindent, ismerem ezt a dolgot, hiszen tudjuk, hogy a tengeren túlról származik egyébként ez a you can do it.
Yes, és we can.
Igen, és bármire képes
ami
vagy.
Ami jó egyébként.
Én azt gondolom, hogy az önbecsüléshez, illetve az önszeretethez nagyobb köze van, azt gondolom, ennek a fajta filozófiának, de nem gondolom, hogy 1000%-ig és mindenkire 100%-ig igaz kell, hogy legyen.
És honnan tudjuk, hogy kire igaz? Honnan tudjuk, hogy ránk igaz-e?
Saját magadat kell megismerd. Egyszerűen saját magadat kell feltárd, és ami neked rád szabva neked jó, az lesz a jó neked. Tehát az lesz a boldogságod.
Eszembe jutott a könyvek és a filmek szerepe. Hogyha a boldogságra nem törekednénk így, akkor talán nem is lennének jó könyvek, meg jó filmek, igaz? Tehát mindig az jut eszembe ilyenkor, hogyha akár ramaty állapotban vagyok, és elmegyek, megnézek egy filmet, mondjuk egy ilyen oda nem illő brutál akciófilmet, akkor utána valamiért könnyebbnek érzem magam. És szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Hogy ezek például, ezek vezethetők arra, ezek az érzések, hogy a boldogságot keresve visszaigazolást kapunk ezekből az alkotásokból? Tehát ezek miben tudnak segíteni? Inkább így teszem fel a kérdést.
Picit magamra utalnék vissza, amikor gyerek voltam, de szerintem mindenki így van, gyerekkorában szeret az ember álmodozni. És szeret különböző, nem is tudom, hősöket választani saját magának. Én olyan hősöket választottam könyvekben, filmekben, leginkább hősnőket, persze, hiszen lányként, akikhez hasonlítani akartam. Persze egy ideig nem tudtam, hogy miért akarok rájuk hasonlítani, majd ahogy idősebb lettem, rájöttem, hogy mik voltak azok a jellemvonásaik, amiket egyébként a saját kompetencia halmazomban is szeretnék viszont látni, és miért. Hozzám valók-e egyáltalán ezek a fajta kompetenciák, vagy sem? És később rájöttem, hogy például nekem az erős nő, az erős női karakter, az egészen mást jelent, mint mondjuk, akár mondjuk neked. Nem tudom, neked milyen példa az erős nő képed, de hogy nekem az erős nő egy mentálisan erős, egy valaki olyan, aki önmagát tudja megvalósítani, aki az saját céljait és a saját álmait követi. Természetesen nem gázol át másokon, és nem egy fizikai erőben megnyilvánuló, és nem egy férfias nő, hanem abszolút egy nőies nő. És ilyen tekintetben azt gondolom, hogy a boldogság is ilyen. A rám szabott boldogság, az én boldogságom, az pontosan azt a képet mutatja, azt arra törekszik, és ezzel együtt én is nyilván, hogy olyan legyen, amilyen én igazából vagyok belül, őszintén. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
A boldogság az mennyire tud bennünket becsapni? Mennyire tud úgy megjelenni, hogy azt hiszük rá, hogy boldogság? Ugye ez is megint az önismeretre vezethető vissza. És mikor hihetünk neki?
Az érzéseinkre
ez
szerintem...
Ez kicsit összecseng azzal a kérdése, hogy elég-e, ami elég. Tehát észrevesszük-e, hogy elég, de hogy közben meg még az sem biztos, hogy tudjuk, hogy ez a sok minden, vagy ez a sok jó, ami történik, ez még az.
Őszintének kell lenni magunkhoz. Egyszerűen éreznünk kell.
Minden út ide vezet.
Igen, egyszerűen ide, de minden az önismerethez vezet, illetve oda, hogy ha... Tudod, van az a mondás, hogy a zsigereimben érzem. Uh-huh. Sokszor ezt elfelejtjük, hogy a testünk mennyire hihetetlen módon működik. Például, ha találkozol valakivel, akit nagyon kedvelsz, akkor elkezd hevesebben venni a szíved például. És egészen biztos lehetsz benne, hogy ez nem egy tévedés, ez nem egy félrekódolt jel. Ez egy igazi jel arra vonatkozólag, hogy hozzá vonzódsz.
Magyarul tehát, hogy ez a testünk egy... jelez?
Abszolút, és hogyha valami nem kellemes, hogyha valami nem komfortos, valahol nem vagy jól, akármilyen környezetben legyél, egy emberrel, vagy például, nem tudom te, hogy vagy, mennyire vagy ölelkezős, nekem például a szeretet nyelvem, abszolút a testi érintés, és az ölelkezésben szerintem ilyen, nem tudom, aranyérmet nyernék, de hogy ezt is meg kell tanulnom, hogy ez nem mindenkinek a nyelve. És ugyanakkor mégis vannak olyan emberek, akiket nem szívesen engedek közel magamhoz, és ebből adódóan, hiszen a testem jelez, hogy nem jó a közelsége, akkor a boldogsággal kapcsolatban is ezeket a jeleket kell venni, hogy ez most oké nekem, jó ez nekem, jól érzem magam ebben a helyzetben, idevaló vagyok, jó velük együtt lenni, jó az nekem, hogy folyamatosan negatív visszajelzéseket kapok, vagy miért kapom ezeket a negatív visszajelzéseket? És itt jönnek a kérdések, hogy én azért kapom ezeket a negatív visszajelzéseket, mert ezekkel dolgom van. Ha van dolgom, akkor ezeket meg kell dolgozzam magamban.
De itt jön az, hogy az egót le kell küzdenünk. Mert a negatív visszajelzés az sokszor ugye önérzeti kérdéshez vezet.
Ez így van. Mint hogy az orvoshoz is már akkor megy el a beteg, tudod?
Mikor baj van.
Amikor már nagyon fáj. És ez az a pont, amikor tudod, valaki, aki már úgy érzi, hogy oké, ezzel már nagyon sokszor találkoztam, ez már nagyon sokszor visszajött. Ez már gyakorlatilag hiba a Matrixban folyamatosan ismétlődik, akkor egyszerűen felismeri azt, hogy nekem most azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy valaki kell, egy külső segítség, aki ebben tud nekem tényleg irányt mutatni.